Tóth Tamás vagyok, Székesfehérváron születtem, 1974-ben, olyan családban, ahol apukám és anyukám nem gyakorolta a hitét, hanem egyik kedves nagyszülőpáros gyakorolta a hitét, akik itt laktak Székesfehérváron, ők apukámnak a szülei voltak, akiknél sokat voltam hétvégén. Mindig fölkínálták annak a lehetőségét, különösen a nagymamám, hogy mehetek vele templomba. Emlékkép él bennem, hogy szombat este volt, és nagymamám valami nagy bölcsességgel tette ezt a missziót, mert abban az időben a Szándokán ment a tévébe, és bejött a szobába, és kérdezte tőlem, hogy jössz templomba, vagy nézed inkább a tévét? És akkor mondtam, hogy hát inkább a tévét nézem, az nekem fontosabb, mondta, rendben, jó. Indult a templomba, hazajött, és ugyanúgy szeretettel egyetlen mondat és szó nélkül folytattuk az estét, és ez nekem nagy megerősítés volt, és valószínűleg az ő hitelességét mutatta föl, hogy az erőszaknak a látszatát is elkerülve tudta úgy az Isten megmutatni, ami nekem vonzó volt. Aztán magamtól kezdtem templomba járni, ő vitt el. Aztán, amikor én elkezdtem templomba járni, akkor a szüleim is úgy bekapcsolódtak ebbe a történetbe, mindegyik őknek volt hagyománya, volt honnan meríteni. És akkor elkezdtem minisztrálni Székesfehérváron Jézus Szíve templomba. Utána nem sokkal érkezett Kis János atya, plébánosnak egy 86-ot írtunk, aki nekem az életemben nagyon nagy és fontos szereplő, mert végig kísértem, kísérje jelenleg is az életemet, és ahol tud, mindenben segít és támogat. És aztán én kitaláltam, hogy nekem mindenképpen egyházi gimnáziumba kell mennem. Aztán az a kezdeti lelkesedés, ez hatott rám, csak a bizonyítványom nem nagyon tette lehetővé ezt még abban az időben, mert nagyon kevés egyházi gimnázium volt, és nagyon megválogatták, hogy kit vesznek föl. Akkor a plébánosom János atya azt mondta, hogy de próbálj meg Esztergomba Ferences gimnáziumot, ott még talán lesz esélyed. Jelentkeztem Esztergomba Ferences gimnáziumba, ahova persze nem vettek föl, és aztán kezdődött a nagy segítségkeresés, János atya volt ebben élenjáró, aztán csak fölvettek a Ferences gimnáziumba. Izgalmas lehetett egyébként, mert nekem testvérem nincsen, egyedüli vagyok, és a szüleim ezt 14 éves koromban tisztelt és köszönetért, hogy el tudtak engedni engem, hogy elmenni innen 100 kilométerre Fehérvárról, és bekerülni abba a gimnáziumba és kollégiumba, ami azért kevésbé volt abban az időben emberbarát, mert én egy külön szobában, tehát egy gyerekszobámban volt gyerekszobában, és ott nőttem fel, pedig bekerültem egy 86 fős hálóba, heti két fürdéssel, meg egyebekkel megáldva, úgyhogy ennek nagy változás volt az életemben. És akkor ott töltöttem 4 évet, ott nagyon sokat a Ferences atyáktól kaptam, jót is rosszat egyaránt, de talán a köszönetemet, vagy az érzésemet azt fejezik a legjobban, hogy jelenleg is egy Ferences atya szokott jönni kisegíteni, egy volt tanárom, és én is nagyon sokat, ha tudok, visszajárok Esztergomba, és nagyon jól érzem magam. És amikor végre lett a gimnáziumi tanulmányoknak, akkor választás elé kerültem, hogy hova indulok. Ez a papság, ez mindig megjelent bennem, de a tanári pályán is gondolkodtam, a rendőri pályán is ott fölmerült bennem ott a kollégiumban, hogy akár azt is meg kéne próbálni. Aztán csak úgy jutottam, és addig maradtam, hogy beadtam a jelentkezésemet ide a Székesfehérvári Egyházmegyébe. Már Takács Nándor püspök atya vett föl, és küldött vissza Esztergomba tanulni, ahol 6 évet tanultam. És aztán az 5. év végén, a diakonus szentelés után Székesfehérvárra helyezett a püspök, hogy a gyakorlati évre a bazilikába. Itt voltam egy esztendőt, és a papszentés után maradtam a bazilikába, és káplánként folytattam a papi munkámat. Másfél évet voltam ott, meg a környékben a falvakat látogattam. Én jártam misézni, az nagyon nagy élmény volt. Első önálló szán próbálgatásaim. És másfél év után tovább helyeztek Budakeszire, ahol a Prohászka gimnáziumba kerültem hittantanárnak, hetente elég nagy óra számba, és egy nagyon kedves idős atya mellé, Németh László atya mellé kerültem, utolsó káplánnak, mert ő nyugdíjba ment, és én voltam mellette utoljára. Utána kaptam meg aztán az első plébánosi kinevezésemet, ami Bicskére történt, ahol Bicske is még 7 falunak lettem a plébánosa, és egy katolikus iskolának a püspöki biztosa. Úgyhogy ez izgalmas volt, mert akkor voltam 27 éves, amikor Bicskének, ez kb. 10 000 fős város, Azon kívül még 6 településnek és egy katolikus iskolának lettem a plébánosa 27 évesen, igazából mindenféle plébánosi gyakorlat nélkül. És ott töltöttem 9 esztendőt, azt követően pedig Püspök atya 2010-ben helyezett ide Székesfehérvárra, és itt 2 plébániát bízott rám, a Prohászka templomot és a Maroselyi Szent Kristóf templomot, és azóta 2010. augusztus óta vagyok ezen a 2 helyen plébános. Amit itt a Prohászka templomban megtapasztaltam, és azért veszek róla, mert itt lakom, hogy egy nagyon jó közösséget kaptam ajándékba. Úgy az Istentől, mint az emberektől, akik megőrizték itt magukat. Sok fiatal család volt, aztán ami segített itt a közösség beindulásában, aztán az is volt, hogy volt itt egy hagyományos családi mise, ahol igyekeztem még nagyobb teret biztosítani azoknak a szülőknek, akik valamiképpen feszélyezve érzik magukat a templomokban, szentmiséken, hiszen elhozzák a gyermekeiket, akkor ott van még bennünk azért az a gondolat, hogy ez itt rendesen kell viselkedni, csendben kell maradni, és hát némelyik szülőnek azért ez temploma kellemetlen tud lenni, az én gyerekem meg ordít, kiabál, rohangál, és futkos, és játszik, és én azt mondtam, hogy ebben a szentmisében ebben legyen kiabálás, rohangálás, ordítozás, játszás és sírás, mindenféle szégyenérzet nélkül, és azt gondolom, hogy talán ez egy mindenképpen hívó jel arra, hogy eljöjjenek ide gyerekek. És én ebben a szemviselőben igyekszem, hogy gyerekekhez beszélni, a gyerekeknek a nyelvén. A teológián, ahol Esztergomba jártam, abban az időben nagyon-nagyon sokat tanultunk a magról például. Tehát nyilván az evangélium üzenetéről rengeteget tanultunk arról, hogy mi az örömír, amit átadunk. Nagyon sokat tanultunk a magvetőről, magáról, az Istenről. És amikor én kikerültem, és elkezdtem a gyakorlati papírt, akkor azt vettem észre, hogy itt a szántóföldről arról nagyon keveset hallottam. Ahova ennek a magnak esnie kell, vagy hullani kell, én arról a földről nem ismertem semmit. Tehát ennek a 3 szereplős történetnek 2 szereplőjét jól megismertem, de a harmadikat, a földet nem. Az embert nem. És nekünk a szemináriumban talán 5. vagy 6. évben volt egy próbálkozás, amit úgy hívtak, hogy pasztorál pszichológia, amit 2 nagyon lelkes, ugyanakkor nagy tudású személy végzett, akik házaspárok, Csáki Palavicsinyi Rózsi és Tomcsányi Teodóra, akik valahogy ennek a szántóföldnek az ismeretével valami bepillantás vagy élményt adtak nekünk. Ez engem nagyon meghatározó volt. És amikor lehetőségem volt arra, akkor én fölkutattam, hogy hol tudom a szántóföldet még inkább megismerni, azt az embert, akihez én szólok, és akkor én beiratkoztam a Semmelweis Egyetem keretében működő mentálhigiéni intézetbe, és itt a mentálhigiénét elvégezve, ez egy 3 éves képzés volt, jutottam olyan élményekhez, és olyan tudásbeli vagy információbeli értékekhez, ami nekem nagyon sokat elárult arról az emberről, aki ez a küldetésem szólt, és hát nyilván elárult saját magamról is, mert én is emberként veszek részt ebben a folyamban, vagy az evangélium meghirdetésében, önmagamról. És nekem ez egy nagyon nagy váltás volt az életemben. Ezt követően, amikor lehetősége nyílt, és ez most jelenlegi folyamat is, szintén ebben az intézetben beiratkoztam a lelki gondozói képzésre. Ez most egy plusz 2 éves segítség abban, hogy ismét az emberhez hitelesebben, ezt a szót is mondom, hatékonyabban tudjak szólni, mint hogy eddig tettem. A papságomban meg szokták kérdezni, hogy miért lettem pap, na erre most már azért viszont nem tudok válaszolni, hogy könnyen meg azt meg végképp nem. De a meghívásom az nagyon csendes formában történt. Ahogy mondtam, nekem közvetlen családom és a feleségem nem volt szónak klasszikus értelmében vett gyakorló vallásos. Amikor a gimnáziumot befejeztem, nem felejtem azt a konyhai beszélgetést, ami anyukámmal történt, főzött a konyhába, ez egy panel lakásban történt, és akkor én azt mondtam neki, hogy én úgy döntöttem, hogy én beiratkozom a teológiai szemináriumba, megyek, mert pap akarok lenni. És ezt a mondatot köszönöm neki, amit akkor mondott, nem is felejtem el, azt mondta, hogy ha te úgy érzed, hogy abban te boldog leszel, akkor nekem ez a legnagyobb öröm, akkor menj. Hogy az egy darab gyerek, az egyszerűen fiúgyerek elindul papnak, nyilván bennük ez az érzés, hogy ez a vallási élmény nem volt ilyen abban az időben, És kimondani azt a gyerek felé, én azért nagyon hálás vagyok, hogy ha te boldog vagy, nekem annál nagyobb boldogság nincs, menj. Még akkor is én ezt nem értem. Ezt nagyon köszönöm neki. És ahogy a gimnáziumba bekerültem, akkor a természetessé vált, hogy minden nap mentünk szentmisére, minden reggel, vasárnap, atyákkal éltünk együtt, és amikor meg kellett hozni a döntést az érettségi környékén, akkor a közegen nagy segítség volt. Aztán következett a teológia, amit szintén 6 év folyamán végezhettem, majd jött a papság, de igazából én élményhez nem tudom kötni. Nem tudom kötni valamiféle pillanathoz, nem tudom kötni semmihez az égvilágon, hanem az életem ez egy folyamat. Ami jelenleg is tart egyébként, mert én azt gondoltam, hogy amikor felszenteltek, akkor most célba fogok érni, és akkor innentől kezdve már csak menni kell, aztán rájöttem, hogy nem, az egy állomás volt ahhoz, hogy az Istenhez megyek, meg hirdetem az evangéliumot, de ez egy ugyanolyan munka jelenleg is saját személyes életembe. Az Istent megismerni, az Istennel találkozni, és ebből a megismerésből és találkozásból, amit én élek meg, ebből hogy tudom az evangéliumot elmondani, vagy hogy tudom a vigasztalást, vagy hogy tudom az Isten szeretetét képviselni és megjeleníteni a világban. Nincs nekem az életemben olyan meghívás, élmény, amit el lehetne mesélni, se olyan, ami pozitív módon segítette volna a hivatásomat, se valami negatív élmény, ami alapján aztán én választottam a papságot, hanem ez valami természetes folyamat az életemben, amit az Isten valahogy nagyon-nagyon finoman kísért. Most beszélgetés közben jut eszembe, hogy a nagymamám hogy csinálta akkor, hogy ugyan finom, hogy jössz misére? Nem baj, szeretlek. Hogy anyukám mondta, hogy elmész papnak? Elmegyek. Nem értem, de nem baj, örülök neki. Hogy az Isten is vagy ugyanilyen finom, de ezek a direkt dolgokat nem tette ebből az életembe. Ezt én köszönöm is az Istennek. Hanem egy folyamat útján kísért engem.
Az édesanyád mennyit változott a hitében attól, hogy a fia pap lett?
Örömmel mondom, hogy a papszentelésemre mind a ketten meggyúntak, megáldoztak, és velem együtt ünnepelték a szentmisét, de ebben meggyőződve, hogy ez az Istennek volt. Megint csak ez a nagyon finom műve. Ezt érdekes, hogy a beszélgetéssel nekem is ez világosodik föl, nem is gondoltam bele ebbe, hogy milyen hatékony az Isten, amikor ilyen nagyon csendben és finoman dolgozik.
Mielőtt eljöttem, megnéztem a Egyházmegyei honlapot, és láttam, hogy te Esperes P. Bános, a fiataloknak a vezetője, nagyon sok egy embernek, és 37 évesen.
Az a munka, amit végzek, amilyen megbízatás, amit az Egyházmegyében van, Esperes, meg ifjúsági referens, meg lelkipásztori körzetvezető, meg még oskolába is járok, meg vizsgaidőszakom is van, meg magamra is szeretnék időt fordítani, meg van 2 darab nagy plébániám a városba. Egyetlen dolog miatt működőképes, hogy van egy olyan csapat körülöttem, akivel együtt tudjuk csinálni azt a munkát, vagy feladat, ami rám van bízva. Első hallása valóban soknak tűnhet, meg megoldhatatlannak, és egy része az is. Egy része pedig nagyon nagy öröm, hogy vannak olyan munkatársak, akik ebben nagyon-nagyon egymásra találtunk, és ezek az elmúlt 1-2 évnek a gyümölcse, akivel nagyon jól lehet haladni, és jól tud dolgozni.
Ez a csapatmunka. Csak hogy kell, hogy egy csapatvezető legyen?
Kell, nem kis feladat egyébként, meg nem is könnyű feladat. A csapatnak a meghívása, vagy létrehívása, meg a csapatnak a működtetése. De mindig visszautalok erre a mentárra, mert lelki gondozóra, ez nekem nagyon nagy segítség ebben, hogy ezt a munkát, vagy ezt a csapat építő és vezetői munkát, ezt hatékonyan tudjam végezni.
Igen, visszatérve az Isten gondviselő kegyelmére, úgy látom, hogy ez a mentálhigiénés az ő ötlete volt, csak te hallgattál.
Köszönöm ezt a megjegyzést. Ahhoz, hogy én ezt az utat megismerhettem, ez megint az a finom vezetés. De érdekes, hogy megint visszakerül. Megint az Istennek az a finom vezetés. Hát nem voltam rákényszerítve erre, nem kötelezett engem az égvilágon senki. Volt egy élményem, megnéztem az új ember egész konkrétan akkor a jelentkezési lehetőségeket, és jelentkeztem. És ez nekem nagy élmény volt. Nem csak azért, hogy kaptam segítséget nyilván a lelki vezetéshez, az emberekkel való foglalkozáshoz, a szántóföld megismeréséhez, hanem önmagamhoz kaptam rengeteget. Nagyon fontos az önismereti mondat a görögöktől, ugye, hogy az vagy, aki vagy, úgy se lehetsz más. miért félsz át fölfedezni azt, hogy ki vagy? És én nagyon féltem egyébként ettől. Hát nem van könnyű azért szembenézni azzal, hogy na, ki ez a Tóth Tamás, mert fölveszem a reverendát, meg fölveszem a viseruhát, aztán elindul a plébános a nagyvilágba. De ki van ott abban a reverendában? Ki az a Tóth Tamás? Ki az, akinek ezt az evangéliumot mondani, meg hirdetni kell? És ez megkerülhetetlen kérdés számomra. Biztos, hogy mindegyikünknek más és más útja van. Nekem ez számomra megkerülhetetlen kérdés, hogy ezért tisztában legyek. Ezért van az, hogy pszichodrámára járok, önismereti munkára, ez most már a negyedik éve, és még egy lesz, tehát összesen 5 év az életemből, ami nekem nagyon nélkülözhetetlen, hogy tudjam magamat értelmezni bizonyos helyzetekben, tudjam magamat az Istenemmel való kapcsolatomban látni.
És édesanyádnak az a kívánsága, hogy boldog legyél a választásoddal, úgy látom, hogy bevált.
Ez is folyamat. Én azt gondoltam, egész a papszentelésig, hogy az életem, amikor engem felszentelnek, akkor olyan gyökeres változáson megy keresztül, ami biztosítani fogja azt, hogy én egész életemben, minden helyzetben boldogan fogok élni. Az nagy meglepetés volt, amikor kiderült, hogy nem így van. Pappá szenteltek, és most nem teológiai értelemben, hanem emberségem értelmében nem történt gyökeres változás az életemben. Én pont ugyanolyan ember voltam, és ugyanaz a tótás voltam szentelés másnapján, mint a szentelés előtti napon. Egyébként gondolkodtam rajta, hogy ez az utolsó éjszaka, amikor a szentelés előtt lefeküdtem, amikor még nem papként fogok aludni, és másnap milyen izgalmas lesz, amikor a nap végére érünk, és már papként fogok lefeküdni, aludni, és semmi különbség az égvilágban nem történt. És én abból átadtam magam, hogy akkor nekem innentől kezdve, ha idáig elértem, már boldogság fog rám várni. Nem. Az életem gazdagodott nagyon sok olyan boldog pillanattal, ami nem lenne meg anélkül, ha nem lennék pap, és nem tudnák ezekhez a boldogsághoz jutni, és nem kapnám meg ezeket, ha nem pap lennék, és nem plébános lennék, mert ez olyan sajátságos dolog, hogy ebben csak én részesedhetek, és semmi más. És vannak olyan boldogság élmények is, amit meg mindegyikünk részesül benne, és megkapok. És a másik is igaz, hogy vannak olyan keresztek, és olyan boldogtalan helyzetek, és olyan szenvedések, amit csak azért tudok átélni, mert pap vagyok. Ha nem lennék pap, akkor ezekből a szenvedésekből kimaradnék. És van egy jó pár olyan szenvedés, amit mint ember élek át, amivel mindannyian ezzel sok vagyunk, és abból ugyanúgy van részem.
Esetleg konkrétan van olyan, amit meg lehet osztani velünk, akár a szenvedésből, vagy a boldogságból?
Persze, persze. Nekem, ami papi életemben szenvedés, nehézség, két dolgot emelek ki. Nyilván sokkal több van, de az a tanúságtétel ne csupán erről szól, mert az én életemnek más oldala is van, de szívesen kettőt megemlítek.
Kedves hallgatók! Tóth Tamás atya tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap, ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.